Szeretettel köszöntöm a gyülekezetet. Gyökerezzetek meg ő benne, és épüljetek fel. Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, és az ő fiától, ami úrunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Folytassuk az imádságot, hajtsuk meg a fejünket, és csendesedjünk el. Köszönjük, édesatyánk, hogy kérhetünk téged ezen az estén is együtt, az énekkel. Hallgass meg minket, nagy Úristen, e mostani nagy szükségünkben. És köszönjük, hogy nem is az a kétséges, hogy meghallgatsz-e, hanem sokkal inkább az szokott a probléma lenni, hogy mi nem hallgatunk meg téged, és nem hallgatunk rád, nem halljuk, vagy ha halljuk is, nem engedjük, hogy a te igéd egészen mélyen áthasson és késztessen bennünket arra, hogy engedjünk, hogy megtegyük, amit mondasz. Köszönjük, hogy tegnap is megszólítottál, és akik itt lehettünk, hallhattuk azt a szót, amellyel ébresztesz, amellyel újra hívsz, amelyel újra elkötelezel, hogy ne legyünk tétlenek, hanem legyünk részesei annak a csodának, amit te ebben a világban végbe viszel. Köszönjük, hogy olyan szeretettel hajolsz le hozzánk, hogy megerősítesz az igaz hitben, hogy bátorítasz bennünket félelmes szívünkben, és arra kérünk téged, taníts bennünket is, biztató, bátorító emberekké válni. Áld meg ezt a mai estét, kérünk. Nyisd meg a szívünket, az értelmünket, és kérjük, hogy szent lelkeddel változtass bennünket, újíts meg minket. Jézusért kérünk, vérrel pecsételt szerelmedért, hallgass meg, kérünk. Amen. Szeretett testvérek, itt a templomban és az élő közvetítésen keresztül olvasom újra az ígét, amely egész héten át vezet bennünket Pál apostolnak a Tesszalonika beliekhez írott leveléből, első levelének 5. fejezetéből a 11., majd a 14., 15. verseiből, melyek így szólnak. Vigasztaljátok tehát egymást, és építse egyik a másikat, ahogyan teszitek is. Kérünk titeket, testvéreink, intsétek a tétlenkedőket, biztassátok a bátortalanokat, karoljátok fel az erőteleneket, legyetek türelemmel mindenkihez. Vigyázzatok, hogy senki se fizessen a rosszért rosszal, hanem törekedjetek mindenkor a jóra, egymás és mindenki iránt. És a ma esti üzenet, kérünk titeket, testvéreink, bíztassátok a bátortalanokat. Szeretett testvérek, építő együtt létre hívott össze bennünket ezen a héten, ami Urunk azért hívott, hogy épüljünk és építsünk. Nagy lehetősége, nagy ajándéka az az életünknek, amikor az építés idejét éljük, amikor Isten arra indít, arra késztet, azzal bíz meg, ahhoz ad rávalót, hogy építsünk. Ennek a mai estének is röviden, azon túl, hogy az ige kibomlik előttünk, ugyancsak az az üzenete, építs, ahogyan egész héten át minden este halljuk ezt az üzenetet. És ha ennek fényében most föltesszük a kérdést, és fölteszitek a kérdést ti is, testvéreim, hogy mi az én dolgom a gyülekezetben, van-e egyáltalán feladatom személyesen, akkor erre a kérdésre, ezekre a kérdésekre már is kapunk feleletet. És ha ezek a kérdések valóban kérdések bennünk, az már jó jel. Hiszen foglalkoztat az, hogy kell valamit tennem. Hogy nem véletlenül vagyok itt. Hogy Isten azért hívott el, mert rám bízott valamit a közösségben. És a kemény és talán ebbevágó volt a tegnapi felidézett mondat, Isten országában nincsenek munkanélküliek, csak munkakerülők, nincs kevés hadrafogható ember, csak dezertőrök vannak, akkor érdemes végig gondolnunk, hogy vajon komolyan gondoljuk-e mi is ezt. Hogy van valóban dolgunk. Mert ahogyan tegnap láttuk, és egy picit érdemes és szükséges is felidézni, lehetnek a legélőbb gyülekezetben is, a gyülekezet közösségében is olyanok, akik tétlenek. Így volt ez Tesszalonikában, és így van ez ma is. És ha jellemzést kellene róluk írni, akkor talán így írhatnánk, ők a passzív gyülekezeti tagok, az aktív gyülekezeti tagokkal szemben. Nem gondolják, hogy őket is besorozták volna. Talán csak arra gondolnak, szabadon részt vesznek a közösségben, de inkább úgy, ahogyan tegnap is idéztem, a közönség tagjaiban, vagy a közönség tagjaiként, bérelt helyel, kellő távolságtartással, és nem a járvány miatt, és kellő érvrendszerrel, hogy miért is nem jönnek bejebb, miért nem mozdulnak meg, miért nem lépnek bejebb a gyülekezet belső szolgáló köre felé. Néha az is előfordul, hogy úgymond javaslatot fogalmaznak meg, véleményt, és milyen érdekes ez a szó, építő kritikát, ahogyan ezt mondani szokták, legalábbis az ő megközelítésük szerint építő kritikát mondanak, mert látják, hogy hol van javítani való, hol kellene változás, de azt alapvetően másokban látják, és természetesen másokra is hagyják, és másokra is bízzák. Ők esetleg elmondják, hogy mi az, ami nem jól megy, mi az, ami nem jól van, mi az, amin változtatni kellene. De ők maguk nem veszik ki aktívan a részüket gyakorlati módon az építésből. Calvin, amikor magyarázta ezt a részt, a levélnek ezt a részletét, elég határozottan fogalmaz. Az intésen itt írja, dorgálást kell érteni. Mert ilyen módon kell rendre utasítani azokat, akik esetében nagyobb szigorúságra van szükség, és nem is lehet őket más módon jobb belátásra bírni. Fél évezeddel ezelőtti magyarázat, talán más kor, más millió, más korszak, de gondoljuk végig, gondoljuk meg, hogy vajon nem valódi éle ez ma, amivel Kávi János akkor fogalmazott. Mert kétségtelen a rendre utasítás az nem egy népszerű kifejezés manapság. Persze sosem volt az. Pedig ha emlékszünk a tegnapi ígére, akkor megragadja a lényeget, a rend kérdését. Rendre utasítás azt jelenti, hogy rendezni a sorokat, hogy oda állni, ahol a helyen van, ahol a rendbe betagoltan valóban besoroztak engem, és miután utasítást kell adni, mert magamtól nem mennék, hát így lehet csak keményebb rendre utasítással belátásra bírni azt, aki nem kész és nem képes arra, hogy betöltse a feladatát. Megragadja a lényeget, a rend kérdését, és ahhoz való igazodás szükségszerű és felelősségteljes volt át. Ez nagyon fontos nekünk megérteni. Isten világában rend van. És ha arra gondolunk Jézusnak arra a csodálatos példázatára, amikor beszél az elveszettek között az elveszett fiúról, a tékozló fiúról, akkor figyeljük csak annak a történetnek a záró jelenetét. Nem is a legvégsőt, ahogy a nagyobbik testvér nem tud bemenni az apai házba, hanem a fiú hazatérését. Amikor hazatér, a fiú önmagától nem gondolja, hogy méltó lenne arra, hogy az atyai ház olyan fokú tagja legyen, amilyennél az apja mégis, az atya mégis tenni akarja, és teszi is őt. De egy biztos, hogy amikor hazaér, elfogadja az atyai ház rendjét. Ezt is többször mondtam, és többször hangsúlyoztam már, több ige szolgálatban emeltem ki ennek a történetnek ezt a részét, de most is hagy húzzam alá. Az elveszett fiú elveszettsége éppen abban volt, hogy lázadt a renddel szemben. Azt gondolta, hogy kijövök az apa, az én atyám házának rendje alól, és majd szabadon, függetlenül, megfelelő távolságban élem a magam életét, ahogy akarom. Ez vezetett tragédiához. Ez vezetett a disznóvájúig. Ez vezetett az elveszettségig. És amikor megtért, amikor hazatért, és az atya hazafogadta, új életet ajándékozott neki, akkor nem vitatkozott az apával, hanem beállt az atyai ház rendjébe. Amit az apja mondott, abban a rendben élte tovább az életét. Testvérek, a hívő ember így áll be a mennyei atya házának, egyházának, gyülekezetének az élet rendjébe. Aki megtért, aki tékozlóból Isten gyermekévé lett, aki már nem a lázadás korát éli, hanem a hálás engedelmesség idejét. És amikor valaki így az atyai ház rendjében él, az már nem kényszerűség. Az nem az a fajta kötelezettség, amit néha mondanak így, hogy kell-e templomba járni, kell-e a templomban valamit tenni, kell-e a gyülekezetben valamit vállalni. Ez a kell, egy sokkal magasabb kell, de egy sokkal inkább hálás belső késztetés. Lehet. Csodálatos lehetőség, hogy én részt vállalhatok, részt kaptam az Isten munkájában, az Isten ügyében, az Isten népe között. Ezért hát ez hálából fakad. Heidelbergi Kátlink olyan csodálatosan beszél arról, amikor az Isten rendjébe betagolt emberről beszél, a háladatosság részében tanít döntően a törvényről is. Amikor a 10 parancsolatot magyarázza és értelmezi. A háladatosság része ez. Az a rész, amikor emlékszünk a felosztásra, az első szól arról, mi nagy az én bűnöm és nyomorúságom, a második, hogy mi módon szabadít meg Isten minden bűnömből és nyomorúságomból, és a harmadik, hogy milyen hálával tartozom neki e megszabadításért. Ebben a fejezetben bontja ki a törvényt. A hálaadás része. Így áll az ember Isten rendje alá. Így hallgat a parancsnok a szavára, így enged mesterének, mint tanítvány, és így él méltó életet urához, aki úr az élete fölött, aki szereti őt, és akit szerethet egész valójával, teljes tehetségével, lelkével, szívével, erejével, fizikumával, egész valójával. És erre az életre hívja az ilyen ember felelősen a társait is. Ha kell, ahogyan itt halljuk, figyelmeztetve, intve, odahívva, vigasztalva őket, gyertek, ez a rend, ez az élet rendje. Gyertek, éljetek ti is így, és éljétek azt az életet, amelyet titeket is megajándékozott az Isten. Így a feltett kérdésekre, amikor feltettem, vajon mi az én személyes dolgom a gyülekezetben, van-e feladatom, amely személyesen rám bizatott, hát ezen a héten is halljuk és tudjuk, igen, az építés az egyik feladatunk, a feladatod az, hogy a téteneket te is intsd, hívd őket a közösségbe, hogy legyenek ők is részesei, aktív részesei a közösségnek, mert mindenkinek van dolga. Nincs olyan ember, egyetlen egy sem, aki mindent el tud végezni. De mindenki tud valamit elvégezni. És ez a mindenki által elvégzett rész adódik össze egészé. Ha te nem végzed a tiédet, nem működhet az egész egészségesen. Tehát feladatunk van. Feladatunk van, dolgunk van, mindenképpen, hiszen, ahogy mondtam tegnap is, kölcsön hatásban vagyunk, a testtagjaiként, az épületben, Isten templomában, mint kövek, egymásra épülünk, kölcsönösen tudunk építeni és épülni együtt, szeretetben. Felelősek vagyunk a többiekért, mindnyájunkért. És a feladatunk a valódi építő szolgálat, amely tekintettel van mindenkire. És most újra felerősödik az, hogy amikor ebben az öt üzenetben, ami elénk kerül, látjuk tulajdonképpen négyféle alkati, talán mondhatom így is, alkati vagy állapoti, állapotbeli különbözőséget mutatva, megmutatja, hogy milyen emberek között, de különösképpen is olyanok között van dolgunk, szükséges építenünk, akik segítségre szorulnak, akiknek segítségre van szükségük. És ha valóban figyeljük ezeken az estéken az üzenetet, akkor érzékelni fogjuk, hogy valóban a testvéreink lelki alkata és állapota eltérő. Nem vagyunk egyforma lelki alkattal, tulajdonképpen formálva, és nem is vagyunk egyforma állapotban, akár most, akár bármilyen életidőnket vizsgáljuk. És ez azt jelenti, hogy mást és másként kell tenni a különböző alkatú és állapotú emberekkel. Nem lehet mindenkit, és most figyeljük ezt a kifejezést is, azért is fontos a bevezető, rendre utasítani. Nagy kísértés az, a mi életünkben is, hogy éppen a saját alkatunk szerint állunk mindenkihez, mintha mindenki olyan lenne, mint én. Ez is az ismeret hiánynak is, meg sajnos az önteltségnek is sokszor a jele. Mintha mindenkinek úgy kéne működnie, hogy én működök. Mintha mindenki olyan alkatú lenne, mint én. És akkor úgy próbálok hozzáállni, hogy hát őnek is ugyanazt kéne tennie, mint nekem. Hát ha én ilyen típusú vagyok, akkor őnek is ilyennek kéne lennie. Nem így van, testvérek, egy közösségben, egy gyülekezetben. Különböző alkatú és állapotú emberek vannak, és meg kell tanulnunk magunkon túllépni és túllátni, és figyelembe venni, megfelelő módon támogatni a másikat, és úgy segíteni, ahogy neki van rá szüksége igazán. Olyan szép a magyar kifejezés, egymást segítjük. Egy másik embert segítünk, aki nem olyan, mint én. Aki nem úgy működik, mint én. Gyakran sablonosan és kaptafára gondolkodunk és viszonyulunk, szólunk és cselekszünk. És olyan csodálatos, hogy ebben is tanít ezen a héten a Szentlélek, ezen az apostoli tanításon keresztül ebben a részben, hiszen itt különböző emberi állapotok, sőt bizonyos értelemben alkatok jelennek meg. És mindeközben, miközben ezt megállapíthatjuk és elmondom, természetesen azt se hagyjuk ki a számításból, hogy néha nem illő, nem pontos megközelítés ellenére is célba érhet az üzenet. Még a segítség is, ha Isten kegyelméből, mint befogadók, alázatban is nyitottan veszük a jelzést. Önmagunk is túllátunk önmagunkon. Mert van, amikor botladozva, valamikor ügyetlenül, valamikor tapintatlanul, valamikor nagyon furcsán, valamikor nagyon keményen közelednek hozzánk, pedig most mi éppen, talán ilyen, bocsánat, mimóza állapotban vagyunk. És nagy kegyelem az, de lehetséges, és ez a lélek munkája bennünk, hogy annak ellenére, hogy nem jól fordultak hozzánk, hogy nem jól mérték fel, hogy mi milyenek vagyunk, és nem jól céloztak, mégis elér hozzánk az üzenet, mert önmagunkon magunk is túljutottunk már, és már nem a személyünket meg az énünket érezzük benne érintve pusztán, hanem a segítséget ismerjük fel. Azt a segítséget, amely valóban szeretne segíteni nekünk. Gyakran önteltségünk és ebből fakadó érzékenységünk vet gátat annak, hogy elfogadjunk olyan segítséget, amely nem jól közelít hozzánk. Talán lennénk most sokan, akik tudnánk erről beszélni, hogy mennyire nem tudjuk eltalálni sokszor a szavakat, mennyire nem tudjuk eltalálni a hozzáállást, azt a gesztust, ami segítene. És aztán egyszer-egyszer, amikor mégis megéljük, hogy olyan egyszerűvé vált, hogy pont úgy tudtunk szólni, pont úgy tudtunk viszonyulni, hogyan jó és alkalmas, akkor az is tükrözi, hogy milyen nagy kegyelem ez, és mennyire nem önmagában bennünk van, de Isten nyilvánvalóan segíteni akar, és erősíteni akar bennünket abban, hogy javítsunk ezen, hogy ezt is építsük fel, hogy építsünk azon, hogy hogyan is kell egymáshoz viszonyulni. Sokszor nagyon nem sikerül, de ne adjuk fel. Mert Isten építésre hívott el. Őszinte szeretetből fakadó segítséggel forduljunk egymáshoz akkor is, ha nem tudunk egészen pontosan jól viszonyulni. Ugyan egy kisgyermeknek, amikor segíteni akar, olyan furcsa, és sokszor olyan nem túl jól eltaláló a közelítése, de a szándéka az nyilvánvaló. Segíteni szeretne. Néha több kárt csinál a segítéssel, mint amennyi hasznot. De ha felnőttként tudjuk kezelni, akkor mégis látjuk, és tudjuk, hogy mi volt mögötte a szándék. Mit mond ma este nekünk? Kikhez szólít oda bennünket, kik mellé rendel bennünket az Úr? Azt mondja itt Pál apostolon keresztül, kérünk titeket, testvéreink, bíztassátok a bátortalanokat. Bíztassátok a bátortalanokat. Ez az ige is, ahogyan minden este megszólalva elénk kerül egy csoport, nyilvánvalóvá teszi, hogy egy gyülekezetben vannak, lehetnek elbátortalanodott emberek, bátortalan emberek. Nagyon érdekes a kifejezés, megint csak a régebbi fordítások olyan egyszerűen adják vissza, kislelkű. Nem biztos, hogy könnyebben értjük, de így lehet szó szerint fordítani. Kislelkűek. Azt jelenti, hogy kicsinyhet hitűek. Csüggedésre hajlamosak. Olyanok, akiket megtörtek dolgok. Olyanok, akik szívében ott van a félelem. Ott van bennük a bizonytalanság. Nincs bátorságuk. Nincs kellő bátorságuk dolgok elfogadására, véghezvitelére, megélésére. És nekik szükségük van arra, hogy segítsenek rajtuk. Hajlamosabbak, mint az átlag, mint a többiek az elkeseredésre. Különös szükség van arra, hogy melléjük álljanak. Hogy bíztassák őket. És itt is olyan nyilvánvaló, testvérek, ha ezen elkezdünk egy kicsit mélyebben gondolkozni, hogy milyen más lehet, és milyen más legyen a keresztény közösség hozzáállása az ilyen típusú emberekhez, mint a világé. Mert a világi gondolkodásnak a farkas törvénye, a természetes kiválasztódás, szelekció hipotézise szerint tulajdonképpen nem kell csodálkoznunk, hogy az ilyen emberekről azt állapítják meg, hogy nem igazán életképesek. És nem is kell csodálkozni azon, hogy az ilyenek kihullanak a kemény küzdelemből, a létért való harcban alul maradnak, bátortalanok. A világ mit kezd velük? És nem is ezt kell elemeznünk, de magunkban leleplezni, hogy vajon bennünk milyen lelkület. Milyen lélek van. Mert Jézus Krisztus követői, Jézus Krisztus indulatából és indulatával élő emberek, éppen az ilyen emberekre kell, hogy több, hogy nagyobb figyelmet fordítsanak. olyanokra figyeljünk, akikre nem figyel igazán a világ. Olyanokra figyeljünk, akik nem hívják fel magukra a figyelmet. Akik néha talán a magatartásukkal is azt jelzik, azt mondják, bocsánat, hogy élek. Olyanok, akiket mindenki elfelejt. Akiket mindenki elhanyagol. Vagy csak úgymond beléjük törli a lábát, köszöli rajtuk a nyelvét, hiszen úgyse tudnak visszaütni, bátortalanok, gyengék, akik nem tudnak magukért igazán semmit tenni. Azt mondja Pál apostolon keresztül Isten lelke, hogy az ilyen embereket nem kritizálnunk kell, hanem az ilyen emberek mellé kell állnunk, és rájuk jobban oda kell figyelnünk a gyülekezetben. Minél elesettebbek, annál inkább foglalkozni kell velük. Minél bátortalanabbak, minél félelmes szívűbbek, annál inkább kell rájuk figyelnünk, hogy bátorítsuk őket. Bátorítsuk azokat, akiknek kevés a bátorságuk, akik nagyon könnyen elcsüggednek, akik csalódnak, akik elbátortalanodnak, akiknek nincs bátorságuk néha hinni, nem merik egészen elengedni, és az Úrra hagyni magukat. Mert a maguk gyengeségére néznek, és elveszítik a bátorságukat. Elveszítik még a keresztény élethez is a bátorságukat. Azt hiszik, úgy érzik, úgy sem tudnak kitartani, és ez bénítja őket. Mit kell velük tenni? Bíztassátok őket. Bátorítsátok őket, mondja az apostol. Segítsetek az ilyen embereknek. Tegyetek bizonyságot nekik arról, hogy Jézus Krisztus a megrepett nátszálat nem töri el. És testvérem, ha látsz ilyet magad mellett, ha észrevettél ilyet a gyülekezetben, az Úr téged is kérdez, és téged és engem is felelőssé tett. Bátorítod őt? Mellé állsz? Bíztatod őt? Mert ha nem, bizony leépül. Leépül az életük. Leépül a kapcsolatuk, akár pont azokkal, akik túl bátrak hozzájuk képest. Hiszen ha velük vannak önmagában, és nem szeretett bátorítását nyerik el, csak azt látják, hogy milyen erős a másik, akkor még jobban magukba zuhannak. Hiszen velük szemben különösen is alul maradnak. És ezen keresztül, ha ilyen emberekkel találkoznak, egyre kevésbé kívánkoznak közéjük, mert ők mindig úgy érzik, hogy sokkal, sokkal bátortalanabbak, és sokkal rosszabb az állapotuk. És éppen ez elvonja őket, kivonja őket, akár a közösségből is. Leépül a kapcsolatuk, hiszen ha nem bíztatják őket, akkor nem mernek odafordulni senkihez. Pedig a közösségre nekik még inkább szükségük van, mint a többieknek. Mégpedig a bátorító, a buzdító közösségre, a bíztató közösségre. Vajon ilyen közösség tudunk-e lenni? Vajon így élünk-e mi? Mert testvérek, újra mondom, nekünk nem kritizálni kell az ilyen típusú embereket. Nem kritizálni kell az ilyen szívű embereket, a testvéreinket, és nem is tétlenül elnézni az ő bátortalanságukat, és legfőképpen nem elfelejteni őket, hanem buzdítani, és bátorítani kell tudatosan, szelíden, megértően és gyakorlatiasan. Melléjük kell állni, melléjük kell állítani másokat is, hiszen az együtt lét nagy bátorítás, az együtt érzés nagy erőforrás. Hogy ne érezzék magukat egyedül. Mert testvérek, ha éreznénk is magunkat egyedül, Isten mindig mellénk rendel valakit, hogy ketten, együtt már erősebbek legyünk. gondoljuk végig a Biblia történeteit, személyeit, alakjait, most csak egy ívben mondom, nézzük Mózest és nézzük a tanítványokat, az Úr melléjük rendelte a társukat, testvért, társat. Hogy ne egyedül kelljen a szolgálatot végezni, mert bizony az egyikünk elgyengülésekor a másikunk tud segíteni az erejével. Mert van ilyen, amikor elgyengülünk, amikor bátortalanná válunk, amikor bennünk valami megrendül, és akkor ott van mellettünk, aki ilyenkor tud segíteni. Gyönyörűen mondja ezt a Prédikátor könyvében, ha elesik az egyik, a másik felemeli a társát. Ha egyiket megtámadja valaki, ketten ellene állhatnak. Ketten együtt. És ez nem a házasságra vonatkozik, csupán ott is csodálatos ajándék ez, hanem minden emberi kapcsolatra, ahol ketten együtt úgy járnak, mennek, hogy tudják, hogy egymás mellé rendeltettek felülről valóan. Tegyük ma is mérlegre, testvérek, és vizsgáljuk meg a szívünket. Gondoljuk át, hogy mennyi bíztatás van bennünk. Mennyi bátorítás van bennünk, és mennyi bíztatás jön ki belőlünk, amikor a másik emberre nézünk. Látjuk a bátortalant, és inkább elkerüljük. Látjuk, és kritizáljuk. Látjuk, és gondolatok fogannak meg, de nem mozdul a szívünk érte. Lehet, hogy a megállapításom nagyon szomorú, és nagyon egyoldalú is, bárcsak vitába szállnak a testvérek velem, de én úgy érzékelem, hogy a bíztatás kultúrája helyett inkább az honos nálunk, és ez inkább általánosítás, amit mondok, most nem önmagában a gyülekezetről mondom, hanem magunkról, itt élőkről. Inkább az honos nálunk, hogy hogy lehet a másikat elkedvetleníteni, hogy lehet egy lapáttal arra rátenni, hogy úgy sem megy, ne is próbáld, ez nem működik, hát nem látod. Nem, hogy bátorítanánk, nem, hogy bíztatnánk, nem, hogy emelnénk, hanem inkább lenyomunk, inkább elbizonytalanítunk, de miért? Miért van ez közöttünk? Miért vagyunk ilyenek? És persze mondhatja valaki, én nem vagyok ilyen, ó, áldott legyen az Isten. És bárcsak lenne sok olyan, aki ki tudja mondani, nem vagyok ilyen. Az én életem arról szól, arra mozdul, abban motivált, hogy másokat erősítsek, másokat bátorítsak. Ha látom valakinek az életében, hogy szükség van erre, akkor odaállok mellé, és erősítem őt, és bátorítom, hogy sikerülni fog, menni fog. Nagy erej van ennek, testvérek. Mert bár művészi fokon tudunk oltani, de meg kellene tanulnunk lángra gyújtani. Testvérek, művészi fokon tudunk rombolni, de meg kellene tanulnunk művészi módon építeni. Építeni. Építeni valakit. Építeni a közösséget. Építeni azokat, akiknek leépült az életükben sok minden. Olyan, testvérek, egy bátorító, egy bíztató szó, mint egy falat kenyér az éhezőnek, vagy egy kortnyi víz a szomjazónak. Hatalmas erőforrás. Amikor valaki nem, tényleg nem, ilyen hurrá optimizmussal, de azt tudja mondani, ne add föl, menni fog. Ne add föl, sikerül. És nem azért mondjuk ezt el, mert hogyha ezt mondjuk, akkor ettől megváltoznak a dolgok, hanem azért, amit sokszor vallok én magam is, sok lelki gondozói beszélgetésben, azért, mert mi hisszük és tudjuk, hogyha valami meghal, nem jelenti azt, hogy véget ér, végképp. Mert mi a feltámadott, élő Úr Jézus Krisztusban hiszünk. És amikor valaki azt mondja nekem, ez az ügy halott, ez a kapcsolat tönkrement, ez ellehetetlenedett, egyetlen dolog, egyetlen mély, belső, motiváló erő mozdul meg bennem, ami embereknél lehetetlen, lehetséges az Istennél. Mert Jézus Krisztus föltámadt, és legyőzte a halált. És ha meghalt valami, Istennek van hatalma újját teremteni. Most olvastuk Lázár történetének csodálatos valóságát. Ott, ahol emberleg véget ér minden, ahol már szaga van 4 napja annak, akit eltemettek. Jézus megáll a sír előtt, és azt mondja, jöjj ki! És Lázár kijön a sírból. Ilyen hatalma, ilyen ereje van Jézus Krisztusnak, és mi benne hiszünk. Mi hozzá tartozunk. Mi az élő, feltámadott Jézus Krisztus követői, tanítványai vagyunk. Azok vagyunk. Ha igen, akkor a bátorítás nem egy szólam az ajkunkon, hanem Isten igéjének, Isten csodálatos cselekedetének fedezetével megszólító, élő és ható üzenet. Testvérek, nagy szükség van együttérzően, megértően odalépni egymás mellé, oda kell ülni egymás mellé, bíztatni kell a másikat jelenlétünkkel, a gesztusainkkal, a szavainkkal. Most ez sokkal nehezebb, mint akkor, amikor nem ebben a helyzetben vagyunk, mint most a világ, hiszen sokan végkimerülés állapotába kerültek. A bezártság, az elválasztottság, a természetes dolgok hiánya miatt sokan úgy érzik, nem bírják tovább, mert van egy fenyegetettség rajtunk, van egy megoldatlan probléma, olyan veszély, amiből nem látunk kiutat még. Ebből következően mennyi kilátástalanság, depresszió, életuntság, üresség, magára hagyatottság, és még annak a terhe is rajta van az emberen, hogy a környezete is ilyen, és ők se tudnak segíteni, én se tudok segíteni rajtuk, se magamon, se rajtuk. A családtagok között vannak, akik elveszítik végképp az életkedvüket, belefásulnak, belefáradnak abba, ami rajtuk van. Hogyan lehet ilyenkor valamit is tenni? Hiszen éppen arra szorulunk, hogy velünk történjen valami, hogy velünk tegyenek valamit. És ez a helyzet, testvérek, valódi próbája a forrásainknak. Miből merítünk? Valódi próbája a teherbíró képességünknek. Mit bírunk? Valódi próbája a hitünk, kiben hiszünk, a reménységünknek. Élő reménységünk van-e? Valódi próbája a szeretetünknek, hogy szeretünk-e akkor is, ha nagyon nehéz teher van rajtunk. Hát elfogyhat. Minden elfogyhat. Válhatunk bátortalanná, válhatunk csüggetté. A fellett testvérek nem kérdéses. Egyértelműen igen. Igen. És ebben nem vagyunk egyformák. Fel kell ismernünk, be kell látnunk. Egyikünk alkatilag hajlamosabb erre vagy arra. Ne gondoljuk, hogy egyformán tudunk mindent elviselni. És mindent elhordozni. De testvérek, azt se gondoljuk, hogy egyedül kell elhordozni, és egyedül kell megoldanunk mindent. Hiszen ez még jobban elbátortalanít bennünket, ha azt érezzük, hogy nincs segítség. Vegyük nagyon komolyan, testvérek, és vegyük igénybe, van segítség. Van segítség, amire szükségünk van. Van segítség, mert Isten úgy rendezte el, hogy a tagok között, a Krisztus testben, az Isten templomában, a kövek között vannak, akik most nagyobb terhet tudnak hordozni. Akikre nagyobb teher hárulhat rá is, és nagyobb a teherhordozó képességük. Mert így helyezte el őket az Isten. Nem kell nekünk egyedül lennünk, és nem baj, ha elgyengültünk, nem baj, ha elbátortalanodtunk. Isten adott mellénk olyanokat, akik tudnak most átvenni a mi terheinkből is, akik tudnak bennünket is segíteni. Mert ez az apostoli kijelentés erről beszél, ezt jelzi, hogy Isten arra kapta, arra adta a gyülekezeti közösséget, arra kaptuk, hogy ott biztatást nyerjünk, hogy ott bátorítást kapjunk, és hogy biztatást, bátorítást adjunk tovább. Hiszen vannak, akik tudnak építő bátorítást közvetíteni. Isten így helyezte el a tagokat, így adott egymás mellé bennünket, hogy ott vannak a közösségben, a gyülekezetben, elhelyezve a tagok úgy, hogy az egyik tag tudja a másikat segíteni. Hogy az egyik tudjon a másikra építeni. Hogy az egyik tudjon építeni, a másik tudjon épülni. Isten így helyezte el a tagokat. És ez bizonyosan így van, ez mindig Isten kegyelmi ajándéka. Nem emberi sajátosság csupán, hanem Isten ajándéka. Mert ad az Isten most néhányaknak nagyobb bátorságot, hogy tudjanak bíztatni. Ad nagyobb erőt, hogy tudjanak erősíteni. Vannak olyanok, akiknek most világosabb és egyértelműbb, hogy honnan kapnak csodálatos módon erőt. És ez a biztatás, testvérek, mindig felülről való biztatás. Soha ne felejtsük el, a biztatás mindig felülről való, és ez a kitörési pontra mutat, mert testvérek, mindig felfelé van a kitörési pont. Mindig felfelé, és ezt most lelki értelemben értsük. Felfelé. Olyan jelképes számomra Noé története, Noé bárkájának a története, emlékszünk rá, egyetlen kinyitható része volt a bárkának fölfelé, egy nyitott kis ablak sor, ahol bejött a fény és bejött a levegő. Nem volt semmi más, csak egyetlen kis ablaksor fölül. És testvérek, belegondoltunk már? Testvérem, belegondoltál már? Én már többször belegondoltam, és a járvány kezdetén ezt olyan erőssé tette a szívemben Isten ezt a történetet, olyan megrázult, amikor a konfirmandus gyerekekkel erről beszélni tudtam. Noé és családja több mint egy éves karanténben volt, testvérek. Olyan bezártságban, amit igazán el se tudunk képzelni. 377 napon át a bárkába zárva, úgy, hogy bezárta rájuk az ajtót az Úr, és nem jöhettek ki, és csak ez a kis ablaknyílás volt, amely fényt engedett be, és levegőt a bárkába. 80 a családtagokkal összezárva, és az összes állattal, amit oda be kellett terelniük. Micsoda karantén volt ez. Családtagokkal 377 napon át. Ki lehet ezt bírni? Hogy lehet ezt elviselni? Elzárva mindentől, amit addig ismerhettek, ahol lehettek, ahol mozoghattak. Egy ítélet alatt, mégis megmentve. Mert 8-ad magával megmenekült Noé, mert engedett az Úrnak. És hiszen, testvérek, hogy úgy lehetett kibírni ott is, és le is írja ezt a zsidókhoz írt levél, hogy Noé hitt az Úrnak, és Noé kapott bátorítást, Noé kapott biztatást, ígéretet a szívébe, hogy megmenekül, és megmenekítheti hite által a családját is. És lehet, hogy csak ő volt egyedül, aki bátorítani tudott, ott 377 napon át egyedül volt, de kibírták a családtagja is. És amikor eljött a vége, kijöttek a bárkából. Kinyitotta Isten számukra az ajtót, új életet, új lehetőséget teremtett számukra. És testvérek, így van ez ma is, most is. Van egy ablak az égre nézően, ahonnan fény és levegő áradhat be. A menny levegője, a mennyei világosság. Mert az Úr nem hagyott magunkra. Lehet, hogy ez csak egy kicsin szűk ablaknyílás, de fölfelé néz, testvérem. Ha úgy látod, oldalra bezárult minden, ha úgy érzed, már minden elsötétedett volna, van fölfelé egy nyílás. A fény forrása. maga az Úr, aki azt ígérte, én veletek vagyok minden napon, a világ végezeteig. Nem csak akkor, amikor minden olyan könnyű. Nem csak akkor, amikor ti úgy gondoljátok, ott vagyok. Mindenféle napon veletek vagyok. Nem hagyott el. A legsötétebb pillanatban is velünk van, és bátorít szavával. Kinyithatod a Bibliádat, összekulcsolhatod a kezedet. És ha nem tudnád megtenni, kérj segítséget, hogy valaki üljön le melléd, és kulcsolja össze a kezedet, vagy az övét, és imádkozzon veled, és érted. És nyissa ki a Bibliát, és olvassa az igét. Testvérek, Jézus Krisztus nem hagyott el. Halálos szeretetével pecsételte el ígéretét. Feltámadása erejével bizonyította meg minden ígéretének beteljesedését. S Pál a börtönben, és nem azért, hogy magam hasonlítanám hozzá, de mondhatom magam is, magam katonakoromban, különösen is megtapasztaltam ezt. Én másfél évig voltam elzárva a szeretteimtől. El se tudtam ezt képzelni. Másfél évig mindentől, amit addig olyan természetesnek gondoltam. Másfél évig, és olyan körülmények között, olyan helyzetekben, amiket elmondani sem tudok. De egyet el tudok róla mondani. Teljes szívem szabadságával. Nem hagyott el az Úr. Velem jött. Ígéretet adott, és az ígéreteit beteljesítette rajtam. És emlékszem azokra a levelekre, amelyeket kaptam, milyen bátorítást, milyen bíztatást jelentettek. Emlékszem arra, amiket én is írhattam, és még én is bátoríthattam talán másokat. Emlékezzetek Pára a börtönből írja az öröm levelét, a Filippi levelét. Emlékezzetek arra, amikor Filippibe, és erről volt szó ősszel az evangelizáción, kalodába zárták, társával együtt, és ő énekelt. A sötét, pince börtönben nem volt fizikai fény, de átragyogott rajtuk a mennyei fény. Nagy bíztatás, testvérek, akár egy-egy rövid levélke, ma így hívják ezt SMS. Kapsz egy SMS-t, és benne egy biztató mondatot. Én is kapok ilyet. Nagyon sokat jelent. Lehet, hogy nem tudsz elolvasni egy hosszú levelet, nem is biztos, hogy kell, hogy írj, mert elfáradtál abból, hogy elolvasd, nem tudod már végig elemezni, nem tudod már végig gondolni sem, de csak egy mondat, egy szó, onnan felülről, általad is, és lehet, hogy megnyílik az ég. Az a kis ablak egyszer csak beengedi a fényt. Egyszer csak azt érzed, hogy minden más. Biztassuk egymást, testvérek. Biztassuk, bátorítsuk egymást egy-egy igével, egy-egy ígérettel, egy-egy biztató szóval, egy rövid üzenettel. Többet épít ez néha, mint bármi más. Ne adjuk fel, testvérek, a biztatást. Ne adjuk fel a bátorítást. Alakítsuk ki magunk között ennek a lelki kultúráját, hogy mi bátorítani akarunk, bíztatni. Nem rátenni egy lapáttal, hogy úgy sem megy, látod, milyen nagy a baj. Csak egy kicsi szóval, csak néhány sorral, de bátorítsuk egymást. Bíztassuk egymást, bíztassuk a bátortalanokat, és erősítsük azokat, akiknek szükségük van rá. Ne adjuk fel. Testvérek, hadd mondjam így, ha bátortalan vagy is, bátoríts vele. Bátortalanul is bátoríts, és csodákat fogsz megtapasztalni. Michael Phelps, fölidéztem most keresztkérdések sorozatban újra, talán többek által jól ismert világhírű úszó, amerikai úszó, nagyon sok mélységen, válságon ment keresztül, 2012-ben írja le, mondja el a legmélyebb válságát, állítása szerint vissza akart vonulni már, soha többet nem akart úszni, nem akart sportolni, sőt, ami még megdöbbentőbb, élni sem akart. Napokig ültem a szobámban, nem csináltam semmit, nem ettem, alig aludtam, élni sem akartam. Önkéntes karanténban volt, idézőjelbe. olyan mély depresszióba esett, olyan mély zuhanás volt az életében is, nem járvány miatt, nem a sikertelenség miatt, hanem azért, mert üres volt a lelke, mert üres volt az élete, ekkor azt érezte, segítségre van szüksége. Nagy ajándék, ha valaki ezt érzi, és ezt szeretném is mondani, ha nem is érzed, tudd, hogy segítségre van szükséged, és kéri segítséget. Mert mindig megdöbbenek azon, amikor valakiről utólag látom, tudom meg, akár a gyülekezet életterében, vagy a közösségünkben, hogy valami nagy válságon ment keresztül, és nem kért segítséget. Miért, testvérem? Miért nem kérsz? Miért nem vállod fel, hogy elbátortalanodtam, hogy elveszítettem a bizalmamat, hogy megrendültem? Nem szégyelni való csupán. Megoldani való, feltétlen megoldásra váró állapot. Isten adott segítséget a közösségben, a gyülekezetben. Adott olyanokat, akikhez oda lehet fordulni. Ez a Michael Phelps világi segítségért fordult, nem tudom, hogy jutott és hova jutott el mélységében, de minden esetre rendbe jött egy idő után, legalábbis ebből a mély depressziójából, és azt fogalmazta meg, azt kérdezte meg magától, miért nem fordultam szakemberhez már jóval korábban? Miért nem mertem fölvállalni, hogy nagy baj van velem, a sztárral, a mindenki által nagyra tartott úszóval, a világ egyik legjobb úszójával? És azt írja le, és mondja el egy konferencián, hihetetlenül hálás vagyok azért, hogy nem vetettem véget az életemnek. Örülök, hogy megoszthattam a tapasztalataimat másokkal, megoszthatom, és segíthetek rajtuk. Fényévekkel jobb érzés, mint amit bármelyik olimpiai győzelmem után éreztem. Engem nagyon mélyen érintett, értve és tudva, hogy miről beszélt ez a Michael Phelps. Mert testvérem, amikor te magad bátortalanul bátorítani kezdesz, gyógyulni kezdesz. Amikor te önmagadon túlra lépsz, és a másikat látod fontosabbnak magadnál, és amikor azt látod, hogy neki van szüksége rád, és te lépsz felé, és egy bátorító szót mondasz, te gyógyulsz meg vele együtt. Testvérek, fényévekkel, mondja ez az úszó, fényévekkel jobb érzés segíteni, mint bármelyik olimpiai győzelme után érezni bármit. Elég nagy a kontraszt. Mert aki mást felüdít, jól tudod a mondatot, maga is felüdül. Hát miért nem lépsz ki a kereteidből? Miért nem fordulsz oda másokhoz? Miért nem kéred az Urat, Uram, segíts rajtam? Hasonlíthatatlanul nagyobb lehetőség, bátorítva, Isten igének engedve, Isten lelkétől késztetve segíteni, és ezáltal magadnak is gyógyulni, mint csupán emberi megközelítésből segíteni valakinek. Ezért kérlek, testvérem, építs te is, építs, kérünk, kérlek, testvérem, bíztasd a bátortalanokat, kérlek benneteket, kérünk titeket, testvéreink, hogy mondja Pál, bíztassátok a bátortalanokat, és meg fogjátok látni, hogy megépül a közösségünk, és felépülnek azok, akiknek annyi minden leépült az életében. Úgy legyen. Amen. Köszönjük neked, Úrunk, hogy ismersz bennünket, és köszönjük, hogy azzal együtt, és annak ellenére, hogy mennyire el tudjuk veszíteni a bátorságunkat, hogy mennyi félelem van bennünk. Te nem lemondtál rólunk, hanem mellénk állsz, és bátorítasz, bíztatsz bennünket. És valóban, ha te nem jössz bánatunkhoz bíztató szóval, kenyerünk keserű sóhaj. Kérünk téged, hogy taníts bennünket a te bíztató, bátorító ígéreteidnek hordozójává lenni, taníts bennünket mások mellé állni, másokat felvállalni. És kérjük, hogy hagyj legyen ennek a lelkülete, ennek a kultúrája, ami gyülekezetünk sajátja, hogy itt olyan emberek élnek együtt, akik tudják, hogy rászorulnak a bátorításra, a bíztatásra, de ők maguk is készek erre. És ilyen módon tényleg a te gyermekeidként félelmek mellett és félelmek fölött mégis bátran tudunk élni hitből, reménységben. A tőled kapott ajándékok, a tőled kapott biztatás által. Kérjük, hogy építsd a mi gyülekezetünket, építsd a személyes életünket, építsd a kapcsolatunkat, hogy válhassunk a te kezedben ilyen emberekké. Jézusért kérjük, hallgass meg és áraszt iránk lelkedet. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Mindezek után Isten kegyelme legyen mindazokkal, akik el nem múló szeretettel szeretik a mi Urunkat, az Úr Jézus Krisztust. Amen.